Lukács evangéliumának 8. fejezetéből olvasom a következő 3 verset. Jézus egyszer egy házban tanított. Amikor odajöttek anyja és rokonai, de a tömeg miatt nem tudtak bejutni hozzá, ekkor jelentették neki, anyád és rokonaid kint állnak és látni akarnak. Ő azonban így válaszolt, az én anyám és rokonaim azok, akik Isten igéjét hallgatják, és tettekre is váltják. Kedves testvérek, a mai nap, mint hogy talán tudják, Szent Kozma és Damján vértanúknak az emléknapja van, az Arábiában született 2 iker orvospár, ugye nem tartozik szorosan értelemben a választott néphez, tehát az ő hősies vértanúságukra is emlékezünk, és hát hogyan került most ide ez az evangélium az ő ünnepükön, talán így a szokástól eltérően az olvasmányból is felolvasnék egy részletet. Nem véletlen, hogy minden nap az evangélium mellett elhangzik egy olvasmány is, vagy az Új Szövetségből felolvasunk egy részletet, egy szent leckét, és ezek tudatosan kerülnek, ezek a szövegek egymás mellé. Nézzük meg tehát, hogy Szent Kozma és Damján emléknapján miért is pont ezeket a szövegeket halljuk. Az olvasmány Ezrás próféta könyvének 6. fejezetéből való, és hát a következőket halljuk. A babiloni fogság után Dárius király írásbeli rendelkezést adott ki a folyón túli országrészek vezetőinek. A rendelkezés így hangzott. A zsidó nép vezérének és főembereinek adjatok engedélyt az építkezések elkezdésére. Hadd építsék újjá templomukat. Ugyanazon a helyen, ahol a régi is állott. Hogy pedig a zsidó népnek ezek a vezetői megszakítás nélkül folytathassák templomuk építését, így rendelkezem, az építési költségeket hiánytalanul fizessétek ki a királyi kincstárból, pontosabban abból az adóból, amely a folyton túli országrészekből befolyik. Én Dárius hoztam ezt a rendelkezést, és megkövetelem, hogy pontosan végre is hajtsátok. A választott név főemberei így eredményesen folytatták tovább a templom építő munkát. Aggeus és Zakariás proféta szavainak értelmében. Folytatták és be is fejezték az építkezést a választott nép istenének parancsából, valamint Kürosz, Darius és Artaxerxész perzsa királyok rendelete alapján. El is készültek az Isten háza népe építésével Darius uralkodásának 6. esztendejében a tavaszkezdés hónapjának 3. napján. Testvérek, kitalak, ezek a szövegek miként kerültek ezek így egymás mellé párhuzamba a mai napon, tehát említettem, hogy Kozma és Damján ugye nem a zsidó nép gyermekei. Tudjuk azt, hogy annak idején Péter apostol, majd hát elsősorban Pál apostol az, aki a nem zsidó származású embereket is meghívja Jézus akarata szerint, hogy ők is üdvözüljenek, ők is meg vannak hívva Isten országába. Ugye kezdetben a zsidóság azt hitte, hogy csak a választott nép az, aki hivatott, hogy Isten országát birtokba vegye, de Jézus világossá tette, hogy hát az elsőkből lesznek utolsók, utolsókból elsők, Vagyis mivel minden ember Isten képére és hasonlatosságára teremtetett, ugye minden ember Isten gyermeke, ezért hát mindenki meg van hívva az üdvösségre. Amikor Jézus megtanítja az apostolokat, hogy miként is imádkozzanak, hogyan szólítsák az atyát, az Istent, vagyis jobban mondva atyának, abbának szólítsák, vagyis hogy az Isten papácska, apácska, aki egészen közel áll hozzánk, tehát az Isten nem egy távoli fennség, hanem egész közel áll hozzánk a szívünkhöz. Velünk van az Isten, Emmanuel, velünk az Isten. És nem csak a zsidóság számára abba, hanem hát minden ember úgy szólíthatja az Istent, hogy apa, atya, mi atyánk. Ez egy nagyon fontos dologról van szó, tehát az Úr imájának az Isten képe kifejezi, hogy Isten mindenkit üdvözíteni akar. Nem véletlenül, hogy a II. Vatikáni zsinat már erőteljesen hangsúlyozza, hogy a távoliak is meg vannak hívva az üdvösségre. Mire gondolok itt? Tehát más vallásúak, vagy akik talán még nem hisznek Istenben, a zsidóság és mindenki. Tehát ahogy nagypénteken szoktunk imádkozni, az Úr keresztáldozatára emlékezve, hogy Jézus mindenkiért meghalt, ott hangzanak el, ugye a kereszt, hát hódolata előtt ezek a könyörgések, minden népért, minden nemzetért, mindenkiért imádkozunk, így tehát mindenki meg van hívva az üdvösségre. Az evangélium pont erről szól, ugye, hát jelentik Jézusnak, hogy itt van anyád, és itt vannak testvéreid, hát ki az én anyám, és ki az én testvérem. Tehát a Jézushoz való tartozás nem egy vérségi kapcsolatot jelent, hanem hát ember voltunkból kifolyólag mindannyian Jézushoz tartozunk. Ezért mondja a Mester, hogy ki az én apám, ki az én anyám és testvérem, hát ti vagytok, akik teljesítitek az én mennyei atyámnak az akaratát, akik felismerik, hogy az üdvösség örömhíre mindenkihez szól, mindenkit meghív Jézus Isten országán. Az olvasmányból, Ezrás könyvének 6. fejezetéből pontosan ezt látjuk, hogy a perzsa királyok felismerték, hogy a zsidóságnak a istene, ugye a zsidó nép és a főembereinek az istene tulajdonképpen is az általuk épített szentély valahol egy olyan pont, ahol egyszer az Isten össze akarja gyűjteni valamennyi nép gyermekeit. Hát ezek még így előképek, de gyakorlatilag Jézus pontosan erről beszél, erről az egyetemes üdvözítő szándékról. És hát egy hihetetlen emberi tulajdonság a perzsa királyok részéről, hogy kiadják az utasítást, hogy építsék fel a zsidók szentélyét, tehát Darius, Kürosz, Artaxerxes királyok ugye rendelkeznek, hogy épüljön fel újból a jeruzsálemi templom, és a babiloni fogságból visszatérő nép, és mindenki, aki hát Sálem a mindenség királyához látogat, ugye az egyetlen egy Istennek a gyermeke. Tehát azt mondanám, hogy a mai olvasmányok ugye azokhoz szól, akik talán egy kicsit távolabb állnak az egyháztól. Tehát ki az én anyám, ki az én rokonom, tehát nem férségi kapcsolatokról van szó, tehát a távoliaknak üzennek ezek a mai szövegek, illetve hát a mai szenteknek az ünnepe is, ugye Kozma és Damján orvosok, ugye ők azok, akik hát orvosolják nem csak a testi, de lelki sebeinket is, vagyis az egyházban Jézus elsősorban hát tanít és gyógyít, tehát az emberségünknek az alap sebeit akarja meggyógyítani, a gyökértelenségünket, a kitaszítottságunkat, azokat a érzéseinket, ahol sokszor úgy éltük meg magunkat, hogy olyanok vagyunk, mint akik idegenek, akik elvetettek. Itt Jézus egyértelműen jelzi, hogy mindenki az ő gyermeke, és hát már mint az Atyaisten gyermeke, tehát egy csodálatos örömhír az, amit itt hallunk. Tehát az egyház hívja a távoliakat. A mai korban ez valamiféleképpen egy picit természetesebb, mint talán 50-60 évvel ezelőtt, amikor hát az idősebb testvérek még emlékeznek. Majd, hogy nem a keresztények is annyira megosztottak voltak, hogy azt hittük, hogy hát csak mi katolikusok fogunk üdvözölni, vagy hát a protestánsok eleve el vannak vetve, főleg hát a más vallásoknak reményük nincs abban, hogy hát üdvözüljenek. Természetesen az igazságnak több rétege van, és nem elsősorban az ítéleten van a hangsúly, hogy most ki mennyire jutott már el a teljességre, hanem hogy én személy szerint próbálom a meggyőződésem és a lelkiismeretem alapján megélni a kereszténységemet, és ha én hű vagyok az igéhez, akkor ezzel segíthetek másoknak is, vagy más vallásoknak is, hogy elkötelezettebben, odaadóbban éljenek a lelkiismeretük szerint. Látjuk azt, hogy a mai igehirdetésben vannak olyan utak, amelyek megszólítják a távoliakat. Mire gondolok én itt? Tehát van egy olyan mentálhigiénész szemléletű lelkipásztorkodás, amelynek köszönhetően pontosan ugye a lelki sebek által megsebzett testvéreink, pszichológiai betegségekben szenvedők, most már azt mondanám, hogy a keresztények, ugye ökumenikusan reformátusok, evangélikusok, katolikusok, ugye fölállítottak egy főiskolát, ahol elsősorban tehát ezeket a pszichés értelemben vett, sérült embereket próbáljuk egy kicsit erősíteni, gyógyítani, és az ember rájön arra, hogy pontosan az evangélium alapján tehetjük ezt. Jézusnak a gyógyító szava mindenkit elér, és mindenkire vonatkozik. Tehát nem egy szegregált közösségnek akar Jézus üzenni, hanem a földön bárhol megszületett embernek a lelki problémájára tud választ adni, és az evangéliumnak vannak olyan rétegei, amelyek kiválóan alkalmasak arra, hogy tehát a sebzett lelkű embert erősítsük. Látjuk azt, hogy a mai időnkben ugye Pál Feri atya hihetetlen népszerű, mégpedig ugye ő elsősorban fiatalokkal foglalkozik, akik házasságra készülnek, és a házassági előkészítői beszédei, tanfolyamai olyan rétegeket érint, amire fölfigyeltek azok is, akik talán nem voltak megkeresztelve. De pontosan, mivel meg tudta ragadni a ige hirdetésében azt a keresztény tartalmat, amely minden embert elvezet valamiféleképpen az isteni szeretethez, tehát hihetetlen népszerűek az ő órái, az ő előadásai, és hála a jó Istennek, nagyon sokan keresik is. De ugyanezt mondhatnám talán a Szent Ignáci lelki gyakorlatokról, hogy Szent Ignác ugye fantasztikus módon ott a Manrézában ugye megtapasztalta azt, hogy hát Isten mindannyiunknak az atya, és hát valamiféleképpen egy felelős választás döntés alapján el akar vezetni bennünket a teljes boldogságra. Ezért azt tapasztalom, hogy ugyanígy a lelki gyakorlatok alkalmában is nagyon sok kereső ember téved be a lelki gyakorlatunkra, és sokszor egy-két év után egyre inkább érzik, hogy itt találták meg azt a lelki erőforrást, ami a pusztai pszichológiai síkon túlmutatva egy spirituális mélységben tudja őket gyógyítani, és hát kérik a kerességet, illetve kérnek más szentségeket. Ez egy örvendetes dolog, hogy idáig eljutottunk, és talán már jóval korábban ez úgy ismert volt, hogy minél egyetemesebben és hitelesebben éljük a kerességünket, annál inkább az emberek vonzódnak, hogy megismerjék Jézusnak a tanítását. Mire gondolok itt? Ugye a háború vége felé Páter Bíró szintén az ő mozgalmával egyértelművé tette, hogy hát Jézus szabadító üzenete egyetemes, tehát nem csak a választottaknak szól, hanem azoknak a munkásoknak, azoknak az elnyomottaknak is, akik valahol elveszítették életük alapját, és buzdítja a keresztényeket, hogy éljetek hitelesebben, hogy végül is meglássák az emberek, hogy az eukarisztiában valóban ott van a gyógyszer, az orvosság. Tehát a Szent Kozma és Damjáni lelkület alapján, ugye mutassátok meg, hogy hol vannak az igazi orvosságok az emberek sebeire. Egy helyen a következő mondatokat olvashatjuk Páter Bírónál. Tegyük nyilvánvaló gyakorlattá, hogy a kereszténység a szeretet vallás. Lássák meg rajtuk, a távolállók, hogy akik az eukarisztiához járulnak, meg tudják osztani javaikat a rászorulókkal. Adjunk földi kenyeret, és majd jönni fognak az égi kenyérhez is. Ha az a kérdés, hogy egy elhanyagolt területen templomot építsenek-e, vagy népjóléti intézményt, én az utóbbit választanám. Tehát, hogy a népjóléti intézmény, hogy lássák az emberek, hogy mi nem egy szegregált, zárt közösség vagyunk, aki saját pecsenyinket sütögetjük üdvösségként, hanem szeretnénk, hogyha minden ember boldogul. Az egyháziak ne csak a templomba járókkal foglalkozzanak. Forduljanak a nagy tömegek felé. Tegyük ezt addig, amíg nem késő, nehogy akkor érkezzünk meg, amikor az apostáziában megkeményedett tömeget már nem tudjuk megközelíteni. Ilyen esetben a gondviselés megengedi, hogy az elhanyagolt tömeg forradalommal végezzen velünk. Keleten már vöröslik az éghaja, nyugatról pedig a szőke fenevad veszélye fenyeget. Nincs más menedék számunkra, mint a gyakorlati szeretet, menjünk a szeretet forrásához, Jézushoz. Hát elképesztő, elképesztő. Hát így lassan több mint 50 év után ilyen bátor szavakat megfogalmazni. Ugye tehát, hogy óriási tömegek vannak, akik el vannak szakítva az evangélium üzenetétől, és sokszor nem is ők a hibásak azért, hogy ez így történt. Ugye tehát ne keményítsük meg a szívünket, és, hát, és akkor ne csodálkozunk, ha egy forradalom végez velünk, ha nem tudunk irgalmas szívűek lenni. Tehát gyönyörű gondolat. Azt mondja, a szeretet azonban ne legyen csupán karitatív jellegű, amely végső szükségben, vagy az igen-igen nagy szükségben lévőket segíti, átmenetileg a szeretet legyen szociális jellegű, vagyis az emberi méltósághoz illően úgy segítse a rászorulókat, hogy azok saját erejükből tudjanak megfelelő életkörülményeket biztosítani saját maguk és családjuk számára. Ez azonban szükség van szociális igazságosságra, olyan jogrendre, amely biztosítja a szociális szeretet érvényesülését. Hát ez egy nagy vádbeszéd a keresztény politikusok feje fölött. Ugye hatalmas felelőssége van a keresztény demokrata politikusoknak, hogy hát valóban a társadalom tiszta érdekeit szolgálják a politikai retorikájukkal, nézeteikkel, vagy hát még véletlenül sem merüljön fel, hogy kollaborálnak olyan rétegekkel, vagy olyan politikával, amely a saját zsebére dolgozna. Tehát a Jóisten segítsen minket, hogy észrevegyük, hogy hát az egyházunknak éppen ezért van egy társadalmi küldetése is, vagyis az egyháznak egyre inkább tanúságot kell tennie a társadalomban, hogy mi mindenkihez szólni akarunk. Befejezésül Nemes Ödönnek egy pár gondolatát olvasnám fel. Nemes Ödön atya úgy írja ezt a szöveget, mint a maga Jézus üzenne hozzánk. Ezzel fejezném be a mai igeolvasásunkat. Én meg akarok szabadítani minden embert minden betegségtől, nyomorúságtól, tudattalanságtól, elnyomástól és igazságtalan megkülönböztetéstől, mindentől, ami az ember ellensége. Azt akarom, hogy minden emberhez vigyétek el Isten ingyenes szeretetének jóriét, a távoliakhoz is, hogy mindenki megtapasztalja az igazi szeretetet. Erre a feladatra hívlak titeket, különösen papokat. Aki velem akar jönni, ebben a küldetésben meg kell elégednie az én életformámmal, az egyszerű, szegényes élettel, úgy, ahogy én éltem, és most is akarom, hogy követőim éljenek. Arra kérlek titeket, testvéreim, hogy dolgozzatok velem együtt, nap mint nap osszátok meg velem fáradtságomat, szenvedésemet és örömömet, hogy részeseik lehessetek a gonosz felett aratott győzelmemnek. Kicsértessék a Jézus Krisztus.